Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kádár László érsek teremtette meg az Egri főegyházmegyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapátfalva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az esztendőben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyek Csaba egri érsek hívására június 27-én. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovak király. Majd a kis közösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ezután Ternyák érsek köszöntötte a jubiláns lelki pásztorokat, valamint a felszentelt új miséseket és diakónusokat. A Szent Mise végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Az Esztergom budapesti főegyházmegye munkatársainak csoportja kereste fel az alaegerszegi Mindszentineumot Erdő Péter bíboros vezetésével. A szakmai kirándulás a bíboros szentmiséjével kezdődött a Mária Magdolna templomban, ahol Mindszenti József bíboros sok évig plébános volt. Ezt követően megtekintették a hercegprímás életútját bemutató kiállítást és az Egyház üldözés a kommunista diktatúra alatt című tárlatot. Az Európai Unió támogatását kérik keleti határaik megerősítéséhez a balti országok és Lengyelország. A négy miniszterelnök azzal érvelt, hogy az Unió Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határa mentén kiépítendő védelmi infrastruktúra hatékony eszköz lenne a támadásokkal szemben. 100 milliárd forintnyi beruházás gyorsítja a távhőhálózat korszerűsítését, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az uniós modernizációs alap három magyarországi energetikai programot támogat. A távhőrendszer megújítását, zöldítését szolgáló két kiírás és az energiaközösségek létesítését ösztönző pályázat várhatóan ősszel jelenik meg. Visszafizeti a téves terheléseket az Apple alkalmazásboltja, közölte a Magyar Bank Szövetség. Az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekre vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak. Átvette főpolgármesteri megbízó levelét Karácsony Gergely a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. Így újabb 5 évre ő töltheti be a főpolgármesteri tisztséget. Az október 1-én alakuló új fővárosi közgyűlést a 32 képviselő és a főpolgármester alkotja majd. A döntéshozók és a fiatalok közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Keszthelyen, a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia Szabad Egyetemének megnyitóján. Nagy Varga Zsófia a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszán tartott eseményén kiemelte, a minisztérium és a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2024-ben stratégiai megállapodást kötött, amelynek első eredményeként májusban megnyitották az első egyetemi önkéntes pontot. Hozzátette, az Európai Unió féléves magyar elnökségének egyik legfontosabb programja lesz ősszel, az Európai Ifjúsági Konferencia, amelyre minden tagállam küld fiatalokat, akik az uniós döntéshozókkal is találkozhatnak majd. Az idei Múzeumok Éjszakája programsorozaton 326 ezer érdeklődő vett részt, mondta el Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Az idei év egyik legnagyobb eredménye, hogy jóval szélesebb körül lett a múzeumok kínálata. A korábbi évekhez képest több vidéki helyszín kapcsolódott be a rendezvény sorozatba, és a vidéki helyszínek sokkal látogatottabbak voltak, mint korábban. Emelte ki Vince Máté, felidézve, hogy amikor 22 évvel ezelőtt elindult a múzeumok éjszakája, még egy Budapest fókuszú program volt. Hangsúlyozta, hogy nincs még egy olyan kulturális fesztivál Magyarországon, amely egyetlen éjszaka alatt ennyi embert mozgatna meg. Végül az időjárásról. A napsütés mellett erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, amelyből záporok, zivatarok is lehetnek. Estére csökken majd a csapadék hajlam keleten is. A nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A csíkszeredai Csiki játékszín az Amadeusszal érkezett a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljára. A 130 éves André kertészre emlékező kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Kaláka filmet is bemutatják az e hétvégén zajló Kaláka Fesztiválon Egerben. Szintén ezen a hétvégén rendezik a Dombos Fesztet a vajdasági Kishegyesen. Június 29-én kezdődnek a Régi Zenei Napok Vácott, és szintén június 29-én mutatják be a Szevillai Borbét a Margit Szigeti Színházban. Ezek a mai műsor témái, köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Június 21-én kezdődött, e hét szombatjával zárul a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A Csiki játékszín Peter Schaeffer darabját, az Amadeuszt hozta el Csíkszeredából. A művet Milos Forman filmje tette világhírűvé, de rengeteg színpadi feldolgozást is megért már. Salieri és Mozart nagy vetélkedését Salieri szemszögéből látjuk. A zseni és a középszerű szerző ütközik a drámában. A Csiki játékszín előadásában Salierit Kozma Attila, Mozartot Nagy Gellért alakította. Velük beszélgettem az Amadeuszról, de a csíkszeredai színjátszásról is.
Miért tűzte ezt a darabot a Csiki játékszín a műsorára? Kozma Attila, Salieri alakítója.
Nagyon sokat beszélgettünk a rendezővel, Alejandro Duránnal erről a dologról, hogy neki ez miért volt fontos, hogy Kolumbiából jött. És számunkra elképzelhetetlen körülmények vannak Kolumbiában. Tehát itt nagyon sokszor rácsodálkozik arra, hogy mi milyen hihetetlen anyagi jólétben vagyunk, és mennyi minden vesz minket körül, a társadalmi háló, egészségügy, stb. És ott egyetlen egy lehetőség van kitörni, az, hogyha a világsztár focista leszel. És ő is feltette ezeket a kérdéseket, akár mint Salieri, hogy miért Messi? Miért nem én vagyok a sztár focista? És akkor aztán végül is ő úgy döntött, hogy színházrendező lesz az esélye a nullához közelított Kolumbiában. És akkor ugye, hogy spanyolul beszél ő, és hogy a románti nem volt nehéz neki megtanulni, így eljött Bukarestbe, mert sokkal olcsó volt megtanulni, így rendezni és megtanulni románul. Úgyhogy valószínű, hogy ő is látta saját magát ebben az előadásban, az ő tragédiáját, hogy miért alakult az élete úgy, ahogy alakult. És nagyon érdekes az ember és az Isten közötti viszony, ez nagyon fontos. Mexikóban például van a Szent Halál ünnepe, hogy eljön a megváltó tulajdonképpen, aki a halált. Ez nagyon morbid nekünk ezt így felfogni. De az ő viszonya Istennel és a Salieri viszonya Istennel is nagyon jól találkozik, és ő ezt csinálta meg tulajdonképpen. És amit én hozzátettem, az meg az, hogy mi van, hogyha Istentől kérsz valamit, de Isten nem teljesen úgy gondolta ezt, ahogy te elképzelted. Képes vagy arra, hogy felismerd a kivételességet és a különlegességet, és nem te vagy a kivételes és a különleges, hanem neked csak az adatod meg, hogy felismerd.
Érdekes ez a kolumbiai rendező románul megtanult, miközben ti magyarul játszátok az előadást. Hogyan történik egy ilyen munka? Nagy Gellért, Mozart alakítója.
Vannak, akik jobban beszélik a román nyelvet, vannak, akik kevésbé beszélik jobban, én jobban beszélek románul, viszont nagyon szép azt megtapasztalni, hogy úgy csinálsz, mint a színpadon, hogy közben a rendező nem érti a szavaidat, de valahogy érti az intenciót, vagy a szándékaidat, vagy érzi a játékodat. Nekem ez egy végtelenül szép és jó tapasztalat volt, hogy ilyen személlyel dolgozni, aki olyannyira nyitott mindenre, hogy az ami elképesztő.
Alejandrónak volt egy érdekes mondata, hogy tulajdonképpen nekünk úgy kell játszani ezt a szöveget magyarul, hogy ő is megértse. És maga próba folyamat is érdekes volt, mert három példányból dolgoztunk. Ott volt neki a spanyol példány, volt az angol eredeti, és volt a magyar. És mikor valami gubanc volt, akkor kapkodtuk elő a példányokat.
Egy nagyon kedvelt darab az Amadeusz, és rendkívül sok változatban lehet látni színpadokon. Magyarországon is két előadás is fut, a Pesti Színházban, illetve a József Attila Színházban. Most itt egy harmadik verzió, de hát még sok-sok verzió van, és mindegyik egy kicsit más. Tehát én azt veszem észre, hogy elég szabadon kezelik a rendező a szöveget. Itt hogyan alakult, mennyire volt ez a társulatra adaptálva?
Ez egy nagyon szép csapatjáték volt, és nagyon jól dolgoztunk benne.
Ha most minket látnának a hallgatók, akkor mi egy ilyen komikus páros lennénk, mert hogy Gellért magas és sovány, én pedig alacsony vagyok és kövér. De tulajdonképpen ő az életkorában a pályája elején tart, én meg már a közepén. Biztos, hogy ezt is figyelembe vették, hogy akkor nekik van erre alkalmas emberanyaguk, hogy ezt megcsinálják. És érdekes az is, hogyha a színészként is a saját pályámra gondolok, akkor lényegében engem is ugyanezek a kérdések feszegetnek. Mert hogy ez szükségszerű, hogy az ember bizonyos életkorokban bizonyos kérdéseket feltegyen magába. Salieri is egy ilyen midlife crisisban van. Most úgy gondolok erre, mint mostani pályámnak a csúcsára. Tehát itt mindent össze kellett szednem, és körülbelül nekem 3 előadásnyi energiámat szívta ki ez az egész. Nem csak a szöveg mennyisége miatt, hanem az a bonyolult viszonyrendszer, ami benne van.
Azt mondod, hogy saját életedre is reflektál ez az előadás, de hogyha eltekintünk tőled, akkor itt azért a fő konfliktus a zseni és a középszer problémája, és ezzel egyébként a mindennapi életünkben is nagyon tudunk küzdeni, hiszen mindig érezhetjük azt, hogy valaki más tehetségesebb nálunk, mi is tisztességgel próbálunk helytállni, és akkor hogy tudjuk elfogadni a zsenit, hogy nem tudjuk elfogadni.
Ez pontosan így van. Most, hogy én most arra gondolok folyamatosan, hogy én középszerű vagyok, vagy milyen vagyok színészként, akkor én tönkre mennék. Ha ezt is nézzük akár, hogy én ott vagyok 24 éve a Csiki Játékszínnél, és nekem is megvoltak az életemben ezek a történések, hogy el akartam menni Budapestre filmben játszani, stb. Ezeket a lépéseket én is megléptem, és néztem a többieket, hogy ú, de gyönyörűek, meg mennyi mindent tudnak. És akkor ahhoz képest most úgy alakult az életem, hogy ott vagyok. Hogy miért vagyok én egy kisvárosban, egy kicsi színházban színész. És én ezt teljesen jól el tudtam fogadni. Tehát szerencsére, hogyha most így nézzük, akkor engem az idézőjeles középszerűség azért megmentett. Mert így lehetőségem adódott, hogy gyönyörű szerepeket eljátszok. És hát az embernek a szelleme, vagy az okossága, vagy a műveltsége, az nem földrajzi helyzethez kötött, hanem az, hogy milyen emberekkel találkozik, és hogy miként és hogyan találkozik velük.
Geri, te még nagyon fiatal vagy itt a pályád elején, és te is a Csiki Játékszínben játszol hány éve?
Ez a harmadik évadom.
Most, hogy hallod kollégádat, te magad is gondolkodhatsz sűrűn azon, hogy tényleg milyen pályát szánok én magamnak, hol látod magad 20 év múlva, jó-e ez a hely, vagy vannak-e más lehetőségek akár Romániában, akár a magyar nyelvű területeken, akár dobantani Magyarországra, hányan megtették Romániából, és akkor nem is beszélve arról, hogy akár még tovább is. Te hogy látod magad most itt?
Én per pillanat nagyon jól érzem magam, ottól vagyok és próbálok. Nem naivan gondolkodni, hogy azért jó, mert stabil, meg nem tudom mi. Én egyetem utáni egyből kaptam szerződést, és megkaptam azt a stabilitást, amire nagyon sokan várnak ilyen fiatalon. Ugyanakkor meg megkaptam azt, hogy egy évadban eljátszik 5 szerepet, amiből 2-3 főszerep. Kevés embernek adatik meg, ilyen szemben egy nagyon jó pályakezdő életet élek. Románul majd szeretnék valamikor játszani, szeretném azt is kipróbálni x ideig, és az, hogy hova tovább, oda, ahol jól érzem magam, ahol szeretnék, és ahol értékelnek. Csak mivel ilyen helyen vagyok, ahol szeretnek és értékelnek, az ember ilyen helyről nagyon nehezen szakad ki, és nagyon nehezen vált, hogy akkor menjek és valami újat próbálj ki, valami sokkal messzebb. Magyarországon elmenjek bárhol szerencsét próbálni.
Ez a szerencse próbálás, ez lehet akár mondjuk Románián belül a magyar társulatot, mert vannak azért nagyon-nagyon jó nevű magyar társulatok, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön. Síkszereda hol van ebben a képzeletbeli rangsorban? Bizonyára van egy ilyen rangsor, én nem tudom, azért kérdezem.
Síkszereda a céltudatos álmodozás helyén van. Ezeket a rangsorolásokat mi is tudjuk és ismerjük. De ez nem jelenti azt, hogy egy kolozsvári előadás, vagy egy sepsiszentgyörgyi, vagy egy marosvásárhelyi, hogy ez folyamatosan jó. Persze van egy stabil művészi szint, ahonnan azok nem esnek ki. De hát nekünk sokkal kevesebb pénzünk van egy produkcióra, nem lehetnek annyira látványos díszletek, technikai háttér sem annyira jó, de akkor ezt meg a szellem és a tudás kell pótolja. Erdélyben nincsen annyi színész, mint például Magyarországon, ha nincsenek ilyen magánszínész képző tanodák, meg ilyesmi. De azért már nálunk is olyan hatalmas túlkínálat van. De világos is ez. Így van, és ez tagadhatatlan, hogyha valaki Kolozsváron végez például, vagy Marosvásárhelyen is ott tud maradni, akkor az már valamilyen fajta képzeletbeli rangot jelent. Meg anyagilag is sokkal jobb, mert ezeket a kis színházakat az önkormányzatok tartják fel, nem a minisztérium. De valójában engem ez egyáltalán nem frusztrál, és tudja fel, nekem már annyira jól kialakult az életem, hogy én nem is nagyon akarok onnan elmenni, mert azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozunk, azokban annyira hiszek és annyira szeretem őket. Ez olyan, mint egy család. Az ember a családtagjait nem akarja lecserélni. Voltam más társulatoknál is, 17 évig szabadúszó voltam. Játszottam a kis erdélyi színházakban, játszottam Sopronba is, de valahogy mindig visszamentem, és akkor lett családom is, és egyáltalán nem keseredtem elem miatt. Úgyhogy az én életem ebből a szempontból nagyon jó és szép.
Egyszer volt egy ilyen hely, amikor kérdezték, hogy nem szeretnél ebbe a színházba jönni? Ez egy ismerős, egy barát kérdezte, aki ott játszik. És azt mondtam, hogy nem. Azt kérdezte tőlem, hogy de miért nem? Hát ez feljebb van. Mondom, mihez képes van feljebb?
25 éves a Csiki játékszín, és én majdvédem a kezdetektől ott vagyok. Egy évvel később érkeztem, mint ahogy a színház megszületett. Akkor nagyon sokan voltunk ott fiatalok, időszínész alig volt. És egyrészt én valamilyen fajta fiatalos, rebelis hozzáállásból mentem egy ilyen társulathoz, hogy ne legyen egy kialakult hierarchia, ne kelljen nekem senkihez sem idomulni, ne kelljen hatalmi játékokban részt vennem. És most, hogy eltelt 24 év számomra, most jövök rá arra, hogy mi vagyunk most az a domináns kategória, aki tulajdonképpen egy intézménynek a mienségét megszabja. Hogyha mi nem tesszük oda a csontot, akkor abból nem lesz semmi. Csíkszeredának egy nagyon jó közönsége van. 40 ezer ember látja az előadásokat egy évben. De most már ideig voltunk evezősök fiatalkorunkban, azon a bizonyos hajón, vagy gáján, vagy ki, ahogy akarja látni. Most pedig ott vagyunk a vitorláknál és a kormánynál. Tőlünk függ, hogy ez milyen lesz, hogy ez összedől, megsemmisül, örökre ilyen vagy olyan lesz, ahogy az emberek ilyen-olyan jelzőket ráhangatnak, vagy azt mondjuk, hogy igen, képesek vagyunk ezekből az anyagi és szellemi erőforrásokból valami igazán rendkívüli. Én mindig szeretem a hősöket, azért, mert a hősöknek mindig valami pluszot kell tenni azért, hogy elfogadják őket, vagy kitűnjenek. Ez egy olyan színház, ami mi, ahogy nagyon fiatal, semmi sem eleve adott. Meg kell harcolni, és én ezt a harcot szeretem, hogy mi vagyunk a teremtők tulajdonképpen, és tőlünk függ. Vagy hogyha nagyon le akarom szükíteni, akkor azt mondom, hogy attól függ, hogy milyen a Csiki játékszín, hogy én hazamegyek, és előveszem a piros és a sárga ceruzámat, és megtanulom a szöveget, és elemezni tudom meg. Tőlem függ. Ez olyan, mint a futballban a kapus. Hogy azért a többiek ott játszanak, meg lőnek, de a kapusra nagyon sok minden hárul. Mert úgyis rajtad porolják el, hogy hát persze berúgták neked a gólt. Úgyhogy mi most az általános színházi palettának a kapusai vagyunk. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel veszek részt ebben, és örülök annak, hogyha én nekem sikerül szintet ugrani, akkor tulajdonképpen az egész társulatnak sikerül, és ez gyönyörű dolog.
A Csiki játékszín Amadeus című előadásáról a Salierit alakító Kozma Attilát és a Mozartot alakító Nagy Gellértet hallották. A Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja versenyprogramjában ma a Szabadkai Népszínház Tartüffjét és a Dériné Színház Svejkjét lehet látni. Holnap a fesztivál a díjátadóval zárul, amiután a Nemzeti Színház mutatja be nagy sikerű Molnár Ferenc egyfelvonásosait, az 1-2-3 címűt és az Ibolyát.
Susanna,
è la stessa,
è la stessa.
Június 22-én a Múzeumok éjszakájának napján volt az ünnepélyes megnyitója a 130 éve született André Kertész fotókiállításának a Nemzeti Múzeumban. Ez a kiállítás egy tárlat trilógia második állomása. Esztergomban volt az első, és harmadikként jön majd a Kapa központbeli bemutató. A Nemzeti Múzeumbeli kiállítás kurátora Fisli Éva. Őt kérdeztem. André Kertész 130 éve született, és itt olyan képeket láthatunk, amiket még korábban sehol. Az a címe a kiállításnak, hogy kópiák. Hogy kerültek ide a képek, miért csak most látjuk őket először?
2021-ben vásárolta meg a magyar állam a New York Estate of André Kertésztől azt az 1163 képet, amelynek a hazahozatalával a Magyar Nemzeti Múzeumot bízták meg. Ez volt tehát ez az őszi időszak, amikor megérkeztek maguk a képek, ezeknek az állapotát fel kellett mérni. Ezeket aztán egyenként leltárba és nyilvántartásba venni, és előkészítettük ezt a programot, ami a 130. születésnapot ünnepli. Az első kiállítás ebben a sorozatnak az első nyitó darabja az Esztergomban ma még látható, a Múzeumok éjszakáján, illetve utána egy nappal zárul. Ennek az a cím, hogy André Kertész Esztergomban, és azt a néhány évet, azt a másfél-két évet vizsgálja tulajdonképpen, és mutatja be ezeknek a korai képeknek a segítségével, amelyek során André Kertész katonaként a 1910-es években Esztergomban volt, kapcsolatát a városhoz, kapcsolatát a város lakóihoz, és az elmélyülő kapcsolatát a fényképezéshez. A kiállítás sorozatnak a második darabja a Kertész kópiák, azokból az úgynevezett vintás kópiákból mutat be egy válogatást, amelyek az 1910-es és 20-as években készültek, éppen ezért nagyon ritkák. Ezt tudjuk jól, hogy a fénykép másolata nagyon sokféle formában, de ezek a több mint 100 éves kópiák, ezeknek külön becset és értéket ad a ritkaságuk és a koruk. Én, mint történész, alapvetően a történeti értéküket látom. A műtárgykereskedelemben ennek még egyéb értéke is van. Tehát tulajdonképpen a kiállítás sorozatnak köszönhetően az első két válogatás az a fiatal kertészről szól, a fiatal alkotóról, aki először megismerkedik a fényképezéssel, először még tökéletlen, először még bizonytalan, ugyanakkor egyre inkább láthatóan eljegyzi magát ezzel a tevékenységgel. Itt találja meg az örömét, itt találja meg az egyéniségét, és ez vezet majd ahhoz, hogy 1925. októberében Párizsba érkezik, és aztán onnantól kezdve tulajdonképpen indul be igazán a karrierje. De nem üres tarisznyával érkezett, Budapesten született, és tulajdonképpen itt, illetve katonaként például a Monarchia hadseregében és nagyon különféle tájain és különféle emberei között szívta magába azt az alapot, amelyre épülhetett ez a kiállítás sorozat is.
Akkor tulajdonképpen a kiállítás sorozat első két része magyarországi képeket mutat be.
Így van. Az első válogatás az esztergomi és az Esztergom környéki képeket. Ezekből egyébként időskorában már a szerzői kópiák közé is választott, illetve a különféle albumaiban, a magyarországi emlékeit bemutató albumaiban is mutatott be korai kópiákat. A második az a 25 előtti, tehát már nem csak a 10-es évek, hanem a 20-as évek is, és ez azért érdekes, mert azt láthatjuk, hogy nagyjából 19 után látszik tényleg nagyon látványosan, hogy a fényképezés az valami egészen más már számára. Több művészbarátja is lesz, képzőművészek, festők, szobrászok, akikkel ismerettséget köt, akikkel a 20-as években elmélyül a kapcsolata, akikkel nagyon sokszor együtt járja a természetet, és akik festenek, miközben ő fényképez, mert egyre inkább alkotóként határozza meg magát. Ugye ő egy felsőkereskedelmi érettségit tett, és tőzsdei hivatalnokként kezdett el dolgozni. Tulajdonképpen az várt volna rá, hogy ő is ilyen üzleti ügyekkel foglalkozzon, és hivatalnok maradjon. Hobbiként, amatőrként kezdett el fényképezni, és ez egyre inkább fontosabb része lett az életének. És tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy a számára elvben kijelölt utat más módon kerülte meg, vagy legalábbis nem azt választotta. A kiállítás sorozatnak az utolsó darabja pedig már az időskori polaroidokat fogja bemutatni, ez a Robert Capa központban nyílik július 2-án a 130. születésnapon. A polaroidok azok a utolsó életszakaszához kötődnek, amikor New Yorkban a 70-es években egy új technikát tanult meg, egy újfajta kamerával, ami hát ugye ugyan a tömegek számára tette lehetővé azt, hogy azonnali képet kapjanak polaroid kamerával, tulajdonképpen a labor beiktatása nélkül. Ő neki tulajdonképpen egyfajta játékteret adott, és bár korábban is fényképezett különféle konstrukciókat, tárgyakat összerakva, akár az ablakából is, de a Polaroid színeivel együtt egy olyan sorozatot indított el a 70-es évek közepétől tulajdonképpen és végétől különösen, egészen a haláláig foglalkozva ezzel, amiből ez a válogatás azt mutatja meg leginkább, hogy az idős mester mitképpen újul úgy meg, hogy közben folyamatosan visszaidézi az ő korábbi életszakaszait, a korábbi képalkotás módjait, mert nem idegen attól. Tehát nem egy teljesen új útra tévedt, hanem tulajdonképpen az alkotás módjának a betetőzése, vagy az életművének bizonyos értelemben az összegzése is ez. Tehát az utolsó éveinek a műveiből láthatunk. Itt találkozik majd a sorozatban tehát a fiatalember, a fiatalember indulása és az idős ember beérkezése.
Kertészkópiák. A Nemzeti Múzeum kiállításáról a kurátort, Fisli Évát hallották. Az idén már a 44. Kaláka Fesztivált rendezik Grillus Dánielék ezen a hétvégén Egerben. Szokásosan gazdag a program, de ami az idei fesztivált különlegessé teszi, az a Kalákáról szóló dokumentumfilm, amit Pignitzky Réka rendezett. Az alkotása Mozgón debütált, de most Egerben is levetítik, s természetesen majd a televízió műsorán is látható lesz. Grillus Dánielt a filmről és a programokról kérdeztem.
Kaláka film.
Az a címe, hogy Kaláka a Kárpátoktól a Karib-tengerig. Igen. Van egy ilyen alcíme tulajdonképpen. De nem is alcímként, hanem kötőjelvel van azt hiszem írva, mert hogy tulajdonképpen az, hogy Kaláka, az nagyon sok felé mehetne, de az egy dokumentumfilm, és hogy mit dokumentál, hát tulajdonképpen az, hogy a Kárpátoktól eljutunk a Karib-tengerig, és közben egy csomó kitérő időben, térben, magunkban is tulajdonképpen, mert mi is hol visszaugrunk, hol előreugrunk. Ez egy utazás a szó valós és átvitt értelmében is.
Nekem a primer élményem az, hogy csodálatos ez a film, egészen megindító, tehát ez nem csak egy térbeli utazás és ide-oda ugrálás az időben, hanem egy nagyon komoly érzelmi utazás is veletek. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki nem hallgatott titeket még, hiszen 55 éve vagytok a pályán, 69-ben alakultatok, most már lehet megint egy ilyen fél jubileumot ünnepelni lassacskán, de egyszerűen bizonyosságot nyert számomra az, hogy miért tudtok ilyen hosszú ideje a pályán lenni rendületlenül. Hogy ez egy olyan emberi tartás kell, ami ha nincs, akkor nem tud működni a kaláka.
Most sokat mondtál, és hát köszönöm, hogy így látod. Most az, hogy van-e olyan, akit nem érintett meg a kaláka muzsikája 55 év alatt, én azért ezt nem zárnám ki, hiszen nem jutottunk el mi mindenhova, nem jutottunk el mindenfajta közönséghez. Múltkor egy egész kicsi faluba voltunk, ahol egy tanítónéni elhozta a diákjait. És a gyerekek még sohasem voltak kaláka koncert, de mondom, ez a határ szélén egy kis település. És olyan nagy taps volt, és utána olyan leveleket kaptunk a tanítónénitől, hogy a gyerekek azt mondta, hogy milyen jó lenne minden verset így tanulni, például. Szóval egész biztos, hogy van mindig új generáció, meg olyanok, akikkel érdemes találkozni, és érdemes nekik így a verseket prezentálni. Mert végül is mit csinálunk? Költői gondolatokat adjuk át, és a költői gondolatunkon keresztül olyan érzelmeket, amiket megélünk, és amikor megélünk egy olyan helyzetet, amit a költő már egyszer megmutatott egy vers által, akkor van egy kapaszkodunk.
Ha már a gyerekeket említetted, a filmnek számomra sokszor a legmegindítóbb pillanatai azok, amikor egy osztályterembe beléptek, amikor a gyerekek veletek énekelnek, amikor tanítjátok a dalokat, és tanítjátok Dél-Amerikában, Kolumbiában, Argentínában, és olyan fantasztikus, ahogy élnek ezek a dalok az ottani magyar közösségekben, vagy akár az erdélyi közösségekben, tehát egy ilyen nagyon-nagyon széles utazás ez mindenféle értelemben, az emberi kapcsolatokban is.
Igen, ezt nem biztos, hogy a magyarországi hallgatóságból mindenki érzi, hogy a mi munkánk, ahogy ezt a filmben is összem egy filmmondatban elhangzott, hogy kicsit felértékelődik azokban a szituációkban, ahol az anyanyelvünk fenyegetettebb státuszban van. Nem feltétlenül azért, mert nem szabad magyarul beszélni, hanem azért, mert nem azon beszélnek. Én találkoztam, emlékszem egyszer Chicagóban egy erdélyi házaspárnál, nagyon sokszor van ilyen privát szállásolásunk, ilyen turnék kapcsán. És a szomszédban ugyanolyan erdélyek laktak, és két ilyen 4 éves gyerek együtt játszott, és ők már angolul játszottak egymással, mert nem tudták a szüleiktől azt a nyelvet megtanulni, amin játszanak az óvodában. De ugyanezt tulajdonképpen megvan Dél-Amerikában is, és Erdélyben is, azokon a helyeken, ahol felhígul az összmagyarság. Nekünk, pestieknek ez nem egy akkora érték. Még sokszor kapunk is a határon túlról, hogy hát te nem vigyáztok a nyelvre. Persze, mert a nyelv az alakul. Más szavakat használunk, jönnek idegen kifejezések, azok valahogy elmagyarosodnak. Máshol úgy érzesznek esetleg, hogy nem olyan fontos számunkra megőrizni azt a fajta nyelvet. De nem, a nyelv az egy ilyen, az változik.
Az kiderül, bár eddig is tudtuk, hogy fantasztikus a munkabírásotok. A film legvégén van egy statisztika is, hogy hány helyen jártatok, 10 000-nél több koncertet adtatok. Írtózatos számok, és azért már nem vagytok annyira fiatal emberek, mostanában ezt úgy szokták mondani, régebb óta vagytok fiatalok, az a helyzet, hogy óriási fizikai, mentális állapotban kell lenni ahhoz, hogy ezt a sok mindent végigcsináljátok. Például az utazások fáradalmait, tengeren túlon átállni időben, és flottnak lenni, és igen, a legjobbat nyújtani minden körülmények között.
Valóban ott lenne a színpadon, az már a legtermészetesebb életállapot számunkra. Az odajutás, az sokszor egy kicsit macerás, akár busszal megyünk, akár repülővel, akár más módon.
Össze kell pakolni azért. Az a sok-sok apró hangszer, ami nektek van, pláne, nem csak egy-egy gitár van, vagy egy nagy gyöngyös.
Eszem volt egy ilyen nagy eseményünk a Zeneakadémián, amikor valaki direkt följött és megszámolta összesen a hangszert, és 52 hangszert számolt össze. Na, hogy ezek között van olyan két fadarab, amit összeütünk, meg van nagy bőgő is, de hányfajta fúvós hangszer, vagy pengetős hangszer. Ugye mi nem játszunk elektronikus zenét, tehát azok a fajta hangszínek, amiket mi alkalmazunk, azok mind naturálisak. Egy szintetizátor meg tudja ezt az összes hangszint csinálni, de nekünk egyenként kell mindig a különböző hangszerekkel elővarázsolni ezeket a hangokat.
Nagyon hűek vagytok saját magatokhoz, és ennek az egyik legfőbb bizonyítéka a filmen, hogy elkezdtek egy dalt játszani, mondjuk egy mai felvételen, és aztán látjuk 40 évvel korábbról, és ugyanabban a hangnemben, sokszor majdnem ugyanabban a ritmusban, néha éreztem pici eltérés, de nem volt zavaró. Tehát végig tud menni úgy egy dal, hogy közben többfajta évtizedben látunk benne.
Ironikusan valaki megérezte, hogy ez azt jelenti, hogy 50 év ugyanazt énekelitek. De persze, igen, hát ha egyszer van egy Tankos iratókárjával, és a Tengereszki Pál, amit 73-ban talán, vagy 74-ben írtunk, akkor annak megvan a maga formája, és akkor azt nem fogjuk megváltoztatni. Ha csak valami miatt esetleg a hangfekvése meg kell, hogy változzon, mert hiányzik az a hang. De a vers és a melódia összetartozását, azt amikor kitaláljuk, azt nem divat diktálta módon az aktuális évre találjuk ki, hanem az úgy hosszú távon így van. És ez van, hogy minden versnél bebizonyosodik.
Ugye ennek a filmnek a műfaj az, hogy dokumentumfilm. És azt kell mondjam, hogy rendkívül izgalmas, és nagyon humoros sok helyen, vagy nagyon megindító, tehát óriási érzelmi skálán lehet veletek menni, és azt gondolom, hogy itt a dokumentumfilm rendezőjének nagyon-nagyon meghatározóan fontos szerepe volt ebben.
Persze, hát ez elsősorban Pigniszki Réka művészete tulajdonképpen, mert mi itt olyanok vagyunk, mint egy jó kicsit több, mint egy festőnek egy modell, de mi csináljuk azt, amit 50 éve csinálunk, és ő ebből válogatott ki pillanatokat, folyamatokat, rakott össze történéseket, tehát ez már az ő művészete. És egyébként pedig, amikor a Kaláka Fesztivál lesz, június utolsó hétvégeje Egerben, akkor arra gondoltunk, hogy ha már itt van az a film, hát ott is vetítsük le, úgyhogy ott is majd megnézhető.
Ha már az Egri Kaláka Fesztiválról beszélgetünk, kik lesznek még a fellépők?
Remek zenekarok lesznek, a Muzsikás, a Szalonnáék, Ferenci Gyuriék, a Mao együtt lesz Gyuriék, a Mókus például ott lesz a csapatával, Koszika Erdélyből eljön. Most nem fogok elmondani minden közreműködőt, mert a kalakafesztivál.hu honlapon meg lehet találni, de azt azért elmondom, hogy most ebben a 55-ös évünkben mi többször is föllépünk. Egyszer föllépünk a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen, egyszer a Jazz Boys együttessel közösen, adunk gyerekműsort, és adunk egy esti gálakoncertet, és még a filmen is föllépünk.
A vasárnap záruló 44. Kaláka Fesztiválról és a Kaláka filmről a Kaláka együttes vezetőjét, Grélusz Dánielt hallották.
Testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Nincs más, nem is akarok más gyönyört.
csak amit tőled kaptam, s még kapok. Szegény, királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom. Koldus szegény, királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Csütörtökön kezdődött és 4 napon át tart a Dombos Fest a vajdasági Kishegyesen. A szervezők közösségi összefogással egy szemétdomb helyén hozták létre a fesztivált, ami lassan 45 évada minden évben elvarázsolódásra hív a csodálatos löszfal tövében, amelyet fényfestők tesznek egészen egyedivé. A Dombos Wine Club idén is nyitva tart, a Dombosi Remix irodalmi beszélgetéseire szeretettel várnak mindenkit napközben. A Hegyalja utcát kézművesek, borászatok, helyi ételeket kínáló árusok töltik be. S persze jobbnál jobb bandák húzzák a talpalávalót. A részleteket Horváth Lászlótól, a fesztivál igazgatójától tudjuk meg.
Ez már a 3. Dombos Fest.
Mindig amelyik évet írjuk, annyit. 24. és jövőre már 4. évszázados lesz, úgyhogy valamilyen szinten már ott is jár az agyunk, hogy hogy lehet majd ezt megkoronázni.
Ez tulajdonképpen neked a szívügyed mindenképp, azt gondolom, mert hiszen te magad is vajdasági vagy, és talán az sem véletlen, hogy pont 24. évfordulóját ünnepli ez a fesztivál, hiszen vissza kell menni ugye 2001-be.
Hát ugye volt egy furcsa fordulat Szerbiában, tehát az egy nagyon furcsa ország volt, a háborús körülmények, és hát tulajdonképpen megdöntődött egy rezsim, a Milosevic féle nihil 2000-ben, és hát mindenki lapot húzott az új életre, hát mi helyi fiatalok civil kezdeményezésként szintén azt gondoltuk, hogy akkor ez a mi válaszunk erre az elmúlt 10 évre, amikor tényleg az ember nem tudott tervezni, hogy a kis hegyest, a kis hegyet, azt átalakítjuk dombossá, egy metaforával választanunk a kor kihívásaira, és olyan művészeket hoztunk el, művész barátainkat, akik szintén nem nagyon tudtak 10 évig lejönni a vajdaságba. Nagyon sokan ugye menekültként éltek Magyarországon, és az a várófesztivál lett a Dombos. Egy ilyen biztos pont az értelmiség a művészek körében, hogy amikor eljöttek, akkor találkozhattak más olyan figurákkal, akik szintén más országokat, vagy Európát, vagy netán Amerikát választották a menekülés útvonalában. És hát érdekes ezt így megnézni, hogy ki hova jutott el, vagy ki hol épített karriert, és kinek mennyi kötődése maradt a szülőfölddel. Tehát azért ez a vajdasági közeg nem csak a magyarok miatt, a szerbek miatt is ürül ki, tehát egyre kevesebb ember találja ott még a számítását, pedig a Duna-Tisza köze azért ez egy páratlan szépség, ez a nagy síkság, azért van 2 gyönyörű város, Szabadka, Újvidék, amelyek építészete, bármely európai város építészetével felveszi a versenyt, de valahogy ugye ez mégis kiürült, elsősorban a politikának köszönhetően, és hát a művészet meg mindig tükröt kell, hogy adjon a mindennapi törekvésekre, tette ezt a Dombos Fest is 24 évig, bizonyítandó, hogy igenis lehet művészeti fesztivált létrehozni, soha nem figyeltünk arra, hogy a közönség mit szeretne hallani, hanem mi, amit jónak láttunk, vagy amit a barátaink ajánlottak, azokat tudtuk tálcán kínálni. Ez egy nagy harc volt, de végülis a közönség elfogadta, hogy itt mindig olyat kap, amit még eddig nem látott. Most a 24. évadban mindenkit táncolni hívunk, picit bemozgatni a délvidéki közönségünket. Remélem, hogy ez sikerül, mert végül is a programunk a tervek szerint alakult.
És kiket hoztok el? Tehát kiknek a zenéjére lehet majd táncolni?
A legnagyobb bulit véletlenül a Chantel és a Bukovina Orkestra adja, az a szombati nagy föllépő, ugyanékik van ez a Disco Disco Partizáni című ópuszuk, ami a Balkánon egy óriási nagy sláger. Ugye ez a fickó egy nagyon kreatív producer, aki mindig újra értelmezte a balkáni zenéket, ügyesen hangszerelte, mixelte őket, úgyhogy öröm számunkra, hogy végül is egy ilyen nemzetközi nemzetközi klasszist el tudunk hozni, akinek több milliós nézettségű videói vannak, de ugyanúgy fontos lesz, hogy a Szabó Balázsról lehet majd táncolni, lesznek térzenék a Fanfara komplexával.
De azért lesznek olyan koncertek is, ahol inkább figyelni kell, mondjuk a Szent Efrén férfika, nem valószínű, hogy betáncoltad, bár őtülük is már sok mindenféle kitegyik.
Igen, igen, úgyhogy ne legyenek készségeink. Van azért olyan számuk, amire azért picit be lehet mozdulni. Ez egy régi álom volt, meg őket is régóta szerettük volna, nehéz volt mindig egyeztetni, mert ugye egy nagyon menő keresett kórusról van szó, úgyhogy az záró napon ők adnak egy, hát azt kértük, hogy egyedi programot. Ott lesz a fokos, tehát a népzenei tánc is, átjön a táncházas hangulat, a csángáló is ott van, tehát hogy igen, bemozgatnánk a közönséget.
Vasárnapig tart a vajdasági Kishegyesen a Dombos Fest. A fesztivál igazgatóját, Horváth Lászlót hallották. Az idén már 40. alkalommal rendezi meg a Filharmónia Magyarország a régi zenei napokat. A több helyszínes zenei rendezvény egy héten keresztül június 29-e és július 6-a között ragyogja be Vác kulturális életét. A korhű muzsikálás magyar mesterei közül jelen lesz a Purcell kórus, az Orfeó zenekar és a Capella Savaria, akik többek között Johann Sebastian Bach örökségét ünneplik majd. A programokról Vashegyi György karmestert kérdeztem, aki mesterkurzust tart és vezényli a Purcell kórust és az Orfeó zenekart.
Idén 40. alkalommal kerül megrendezésre ez a fesztivál, ez egy fantasztikusan hiányt pótló intézmény Magyarországon 40 év óta. Sajnos azt kell, hogy mondjam, de szerencsére egyben. Az egyetlen olyan rendezvény, ahol egy héten keresztül magas színvonalú régi zenei hangversenyek és magas színvonalú mesterkúzusok járnak kéz a kézben egymással.
A mesterkúzusok nyilván egy szükkebb réteget érintenek. A közönség tud csatlakozni.
Minden mesterkúzus nyitott, tehát bárki beülhet hallgatni. Világnagyságok tartanak kúzusokat, elmondom a neveket, Kovács Ágnes és Elizabeth Scholl énekkurzust, Simon Standage hegedű, Vittorio Gielmi viola da gamba, Frederik Haas cemballó, és a fiatalabb generációból is két fontos magyar részvevő Nagy Réka és Szokos Augustin, én pedig a kamarazenekurzust tartom immár hagyományos módon. Számomra is mindig nagyon nagy élmény ez a hét. A szakmai közönségnek ajánlom, hogy hallgassa a kurzusokat, passzívan üljön be és hallgassa azt a munkát, amelyik ott folyik. A nagyobb közönség számára mindenképpen javaslom, hogy ne hagyják ki a kurzus hallgatóknak az árókoncertjét, amelyre 6. szombatán délután, tehát ő szombat délután kerül sor a Piavista kilátó központban. Itt mindig a kurzusok legjobb résztvevői adnak egy általában rendkívül magas színvonalú hangversenyt, amely változatos, hiszen a kamara kurzus talán dominál valamilyen mértékig, és egyébként még a nyilvános hangversenyeket azért ne hagyják ki, mert ott meg világnagyságok lépnek föl. Nyitókoncerten Bach Buxtehude művek lesznek a Fehérek templomában, ez a nyitókoncert lesz június 29-én, július 6-án a zárókoncerten Bach Hámbol miséje, egy kiváló holland karnagy Bart van Rijn vezényletével, Törszelkorúsok Kapela Szaváriával. Professzoroknak lesz a hangversenye július 2-án, szintén a Piarista kilátóban, egy nagyszerű helyszín. A kurzustartó professzorok, akik nagyszerű előadó művészek is, ők adnak egy válogatott koncert, egy gamba koncertos koncertünk is lesz, ez egy újdonság. A Barátok templomában július 4-én nagyon-nagyon gazdag régizenei program lesz, és nagyon magas színvonalú rendezvények, mindenre többen bennek olyan, hogy minden előképzettség nélkül nyugodtan kóstoljon bele, és nem fog csalódni.
Vashegyi György karmestert hallották. Június 29-én lesz tehát a régi zenei napok nyitókoncertje Vácott a Fehérek templomában. Az Orfeó zenekar és a Purcell kórus programja Johann Sebastian Bach és Dietrich Buxtehude művei köré épül majd. Most hallgassunk bele Buxtehude muzsikájába.
Thank you.
Június 29-én világszerte egyedülálló rendezésben érkezik a Margit szigetre a Víg Opera irodalom egyik legkedveltebb és legtöbbet játszott darabja, a Sevillai Borbély. Ez Rossini leghíresebb operája, melyet saját bevallása szerint mindössze 13 nap alatt írt meg. A humoros, szórakoztató történetben a zeneszerző szándékosan elrajzolja a karaktereket, felnagyítva egyes tulajdonságaikat. Ebből és a szereplők találkozásaiból születnek azok a komikus jelenetek, amik stilizáltan egy némafilm forgatás kulisszái közé helyezve még hangsúlyosabbá válnak K.L. Csaba rendezésében. A főbb szerepekben Balga Gabriellát, Haja Zsoltot, Horváth Istvánt és Sebestyén Miklóst láthatjuk. A produkció a Margit-szigeti Színház és a Magyar Állami Operaház közös bemutatója, a karmester Rajna Martin közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara és énekkara. A merítés végén hallgassunk bele az operába. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Si salterà l'ora bella per danzare che in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora bella per danzare che in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà presto danza tondo a tondo donne mie venite qua un garzon bello e giocondo a ciascuno mocherà finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà il più bel con la più bella tutta notte danzerà mamma mia già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà finché 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 mamma mia si salterà finché 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 mamma mia si salterà gira ogni coppia cercola già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà salta salta gira gira ogni coppia cercola già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà serra serra con la bionda con la bruna va quella con la rosa va seconda con la scorta fermo sta viva il ballo tondo a tondo sono un re sono un pascià il più bel piacer del mondo la più cara voluta mamma mia già la luna in mezzo al mare mamma mia mamma mia si salterà frinche 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 mamma mia si salterà frinche 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 mamma mia si salterà
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.